Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik.
A várnál is nehezebb lesz megtalálni az életre utaló jeleket a naprendszeren kívüli bolygók, vagyis az exobolygók légkörében, írja a Scientific American. A Földön az ózon az oxigén molekulákból keletkezik a nap ultraibolya sugárzásának hatására. Az oxigén legnagyobb részének forrása viszont a földi élővilág, ezért ha egy idegen civilizáció vizsgálná a Föld légkörét, akkor az ózon tartalom alapján életre következtethetne helyesen. Más a helyzet azonban azok az exobolygókon, amelyek a napnál halványabb csillagok vörös törpék körül keringenek, méghozzá úgy, hogy mindig ugyanazt az oldalukat fordítják saját csillaguk felé. A 25 földi napnál kisebb keringési idejű bolygókon az ózon nem egyenletesen oszlik el a légkörben, hanem a bolygó egyenlítői sávjában halmozódik fel. Ez egyben azt is jelenti, hogy ezeknek a bolygóknak nincs globális ózonpajzsuk, ami viszont a csillaguk is kis teljesítménye miatt nem is biztos, hogy probléma. Könnyebben megjegyzünk egy szöveget, ha hangosan felolvassuk magunknak. Erre az eredményre jutottak a Waterloo-i Egyetem kutatói egy nemrég megjelent publikációjukban. Vizsgálataik bizonyították, hogy valóban működik az úgynevezett produkciós hatás, vagyis az információk hatékonyabban rögzülnek hosszú távú memóriánkban, ha valamilyen aktivitás is társul hozzájuk. A kísérlet résztvevői a hangos felolvasás mellett háromféleképpen próbálhatták megjegyezni a kapott szövegeket. Néma olvasás, mások hangján hallva és saját hangjuk felvételét hallgatva. Európa tudósai sürgős fellépésre szólítanak fel az élelmezés és táplálékbiztonság területén. Állásfoglalásuk megállapítja, hogy a klímaváltozás negatív hatással lesz az élelmiszertermelésre. Ez szükségessé teszi a klímatudatos mezőgazdaság bevezetését, például aszálytűrő fajták nemesítésével. A tudósok szerint az emberi egészség, valamint a környezetvédelme érdekében változtatni kell az élelmiszerfogyasztási szokásokon is, csökkenteni kell például az állati fehérjék bevitelét. Az állati fehérje hagyományos formáinak vannak olyan alternatívái, amelyeket Európa is fontolóra vehet. Példaként említik a tengerekből, óceánokból származó élelmiszert, a laboratóriumban előállított húst, illetve a rovarokat. Az 50 évvel ezelőtt elhunyt Kodály Zoltán életművét mutatja be a 20.-21. századi Magyar Zenei Archívum évfordulós kiállítása. A tárlat látogatói az 1900-as évektől követhetik nyomon az életutat. A Budai Várban a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének Táncsics utcai épületében látható kiállítás 2-től vasárnapig, délelőtt 10 órától délután 16 óráig látogatható.
Szigma.
A holnap világa.
Tudomány első kézből.
Magyarországról az idén Hatvani István Gábor, az MTA CFK tudományos munkatársa kapta meg a Danubius fiatal kutatói kitüntetést. Az elismerést az Osztrák Tudományos Kutatási és Gazdasági Minisztérium, valamint a Duna Régió és Közép-Európai Intézet közösen ítéli oda. A díjat 3 éve alapították a Duna Régió kiemelkedő teljesítményű fiatal kutatói részére. Hatvani István Gáborral beszélgettem.
A Duna Régió stratégia 14 országából országonként évente egy fiatal kutatót tüntetnek ki, hogy ezzel is motiválják őket a kutatásuk folytatására és a pályán maradjanak. Én magam környezeti adatok elemzéséért kaptam a díjat. Elsősorban vízminőségvédelmi adatokkal foglalkoztam, illetve most már az elmúlt 3 évben paleoklíma modellezéssel foglalkozom kollégákkal együtt.
Ön foglalkozott például a Kis-Balaton vízminőségi változásaival is. Melyik időszakot vizsgálta és mit tapasztalt? Milyen a Kis-Balaton vize?
Igazából az 1977-től 2009-es időintervallumot vizsgáltam, nagyjából olyan 250 ezer mért adatot dolgoztam fel témavezetőmmel, illetve későbbiekben még kollégákkal. Ugye egy összetett rendszerről van szó, korábbiakban egy wetland volt a Zala torkolatban, egy vizes élőhely, ami természetes módon megszűrte a Zala által szállított tápanyagokat a Balatonba, ezáltal megakadályozta azt, hogy a eutrofizáció következzen be, magyarán fokozott algásodás, hogy úgy mondjam. Viszont a Balaton vízszint szabályozása hatására és egyéb tényezők miatt a zavar torkolatában lecsökkent a vízszint, és kiszáradt ez a természetes élőhely, ezáltal a természetes szűrőkapacitása is lecsökkent. Ennek mentek elébe a magyar hatóságok, és létrehozták a Kis-Balaton vízvédelmi rendszert igazából három ütemben. 85-ben adták át az első ütemet, ami egy algás eutróf víztér lett. Ez felfogta a Zala által szállított tápanyagokat. Tehát úgy lehet elképzelni, hogy ott következtek be azok a folyamatok, az algavirágzás, ami korábban a Keszélyöbölben történt, tehát úgymond előre hozták, térben kihelyezték a Balatonon kívülre. Majd 92-ben átadtak még egy ütemet, második ütemet részlegesen, ahol pedig magasabb rendű növényzet van, nád, hínár, sás. Ez pedig az előző ütemben megtermelt algát tartotta vissza. Igazából a második ütem részlegesen volt az, ami úgy viselkedett, mint a korábbi vizes élőhely, ami 20. század közepe tájékán elvesztette a funkcióját, majd 2014-ben befejezték a rendszert, és egy mesterségesen szabályozható vízszintet vezettek be. Igazából ez még csak a történeti háttere volt. Az itt bekövetkezett folyamatokat modelleztük modern adatelemző módszerekkel.
Mi ez, hogy modern adatelemző módszerekkel? Mi volt az újdonság abban, ahogyan vizsgáltak? Megjelent a számítógép?
Az mindenképpen újdonság, hogy megjelent a számítógép. Igazából ami újdonság volt, hogy olyan adatelemző módszereket alkalmaztunk kombinálva, amelyeket limnológiában nem jellemzően tettek. Például mintavételezési gyakoriságbecslést végeztünk mind térben, mind időben. Ugye képzeljük el a Kis-Balatont, több mintavételi pontja van, és megvizsgáltuk, hogy ezek közül a mintavételi pontok közül melyek azok, amik redundáns információt hordoznak, magyarán esetleg össze lehet őket vonni, ezáltal hatékonyabbá lehet tenni a rendszert. Ez az összes mintavételi pont közül konkrétan kettő volt, pont a két ütem határán, az eutróf térrész és a wetland határán, azokat lehetne összevonni, mert azok közel ugyanazt a jelenséget mérik, ezt egy úgynevezett kombinált klaszter és diszkriminancia analízissel végeztük el, ami témavezető Kovács Józsefnek az ötlete volt. Objektíven tudunk csoportosítani adatokat, de, hogy más nem mondjak, ez térben volt, időben például voltak olyan elsődleges tápanyagformák, mint a foszfor és nitrogén, amit napi rendszerességgel mértek. Variogram vizsgálattal, ami alapvetően geostatisztikában alkalmatos, nyersanyagbányászatból vettük át a módszert, ezzel időben rekalibráltuk a mintavételezést, és azt tudtuk mondani, hogy a napi mintavételezés helyett elég pusztán három naponta venni a mintát foszforra és nitrogénre, amivel közel egy 50%-os költségcsökkentést tudtunk elérni erre a két változóra vonatkozóan, és abban a szerencsés és ritka helyzetben voltunk, hogy ezt át is vette a vízügyi mérnökség, és tudomásom szerint most is így három naponta mérik. Illetve, hogy mondjak még egy példát, klaszter analízissel, egy másik csoportosító eljárásról, illetve a folyamatok, a vízkémiai változók együtt mozgását vizsgálva, hogy mely változók mozognak együtt, teszem azt mondjuk az algatartalom és a tápanyag, stb. Ezek együtt mozgását vizsgálva meg tudtuk állapítani azt, hogy az idő előre haladtával, ahogy átadták az első és a második ütemét is a Kis-Balatonnak, az eutrofizációs folyamatok, tehát azok a vízminőségi paraméterek, amelyek az eutrofizációt jellemzik, azoknak a jelentősége a Keszthelyi öbölben, magában a Balatonban lecsökkent, ellenben megnőtt a Kis-Balatonban. Tehát azok a folyamatok, amikre a kutatók számítottak, és akik megtervezték a Kis-Balatont és annak a működését, amire ők számítottak, azokat számszerűsíteni tudtuk, és időhöz kötni, ezáltal még egy pontosabb képet kaptak mind a hatóságok, mind pedig az érintett kutatók, hogy hogyan is történt ez a javuló tendencia a Keszthelyöbölben a Kis-Balaton hatására. Meg kell jegyeznem, ez nem kizárólagosan a Kis-Balatonnak az érdeme, mert Keszthelyen bevezették a szennyvíztisztítóban a foszformentesítést, betiltották a foszfortartalmú mosószereket, körbecsatornázták a Balatont. A rendszerváltás hatására a mezőgazdasági terhelés is lecsökkent. Például ezt is számszerűsíteni tudtuk, hogy a Zalából érkező tápanyagterhelésből mekkora szerepe van a diffúz terhelésnek, ami a mezőgazdaságból származik, ugye, amit bemos a csapadék a folyóba, a vízgyűjtőn, illetve mennyi a pontszerű terhelés, például Keszthelyváros tisztított szennyvize, vagy éppen halastavak leeresztő csatornáinak a hatása.
Önök nem csupán a Balaton, illetve a Kis-Balaton vízminőségét nézték meg, de megnézték, hogy mi a helyzet a fertőtóval is, ami ugye azért is egy speciális terület, mert egy része osztrák, egy része magyar.
A fertőtóban egy nagyon érdekes bilaterális projekten dolgozunk osztrák kollégákkal. Azt vizsgáljuk, hogy a fertőtóban a fekális szennyezés indikátor baktériumok hogyan jelennek meg a vízben. Na most itt nem arról kell gondolni, hogy szennyezett lenne a fertőtó, hiszen természetesen az élő vízben ezek előfordulnak. Pusztán arra kell gondolni, hogy vannak olyan meteorológiai események, teszem azt nagyobb viharok, amikor a Pódersdorfi szennyvíz tisztítóból bejut szennyvíz a fertőtóba. És arra voltunk kíváncsiak, hogy ez milyen körülmények között történik meg. Tehát itt nem arra kell gondolni, hogy határérték fölé menne a terhelés, de mégis van egy olyan anomális viselkedés, amit fel kívántunk tárni. Ez a kutatás még folyamatban van. Úgynevezett hotspotokat határozunk meg, forró pontokat, hogy ez a fekális plusz terhelés, inkább így nevezném, ez hol jelenik meg. Például Rusznál úgy tűnik, hogy a tóra épített hétvégi házakban hát nem feltétlen úgy kezelik a szennyvizet, ami ott a normális használatból adódik, ahogy az kéne, tehát valószínűleg van, aki beleereszti direktbe a tóba, pedig nem lenne szabad, erre is utalnak jelek, és ezt az osztrák kollégákkal közösen vizsgáljuk.
Beszéltünk arról, hogy ön ugye régebbi adatokkal is dolgozott, 70-es, 80-as évek adataival, és ugye, hogy megjelent már a számítógép. A modern technika mennyire segíti az önök munkáját, illetve mennyire várható a régi, már ismert adatokból mondjuk új következtetés azért, mert az embernek már jobb a technikája, amit használ?
Hát a modern technika teszi lehetővé ezen módszerek alkalmazását. Tehát olyan számítási kapacitásokat kell még így is bevetni, hogy van, hogy napokig fut egy számítás. Tehát enélkül ezt nem lehetne. Új eredmények mindenképpen várhatóak. A korábban főkönyvekben regisztrált adatokat digitalizálják, és a digitalizálás után ezek biztos, hogy előbb-utóbb egy-egy kutatónak a keze alá kerülnek, és kiderülnek újabb eredmények. Úgyhogy ez mindenképpen előrelépés, és enélkül nem tudnánk haladni.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az inforadio.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Ledvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.